Azt mondják egyesek, hogy Isten kivette őket a munkából, és kettesek, akik ezt hallják, úgy értik ezt, úgy értelmezik, hogy a cél az, hogy elhagyjuk a munkát, hogy kerüljük a munkát, munkakerülőkké váljunk. Azonban fontos tisztázni a dolgokat, hogy az Úristen miért veszi ki az ő gyermekeit a munkából, mert némeket kivett a munkából. Abból a munkából, amiben korábban voltak, kivette őket. Kérdés az, hogy miért vette ki őket a munkából? Azért-e, hogy mostantól henyéljenek, és munkanélkül éljenek, csak élvezzék az úgynevezett életet? Vagy pedig azért vette ki, hogy áthelyezze őket egy másik munkába? Mert némelyek megkívánják azt, hogy egyeseket Isten kivette a munkából, és azt gondolják, ha lehet csak azt gondolni, hogy hát Isten őket megfosztotta a munkától, megszabadította a munkától, és bezzek másokat nem akar megszabadítani, hanem ők ottan kell gürizzenek, még egyesek helyett is a munkahelyen. De fontos megérteni, nem erről van szó egyáltalán. Fontos megérteni azt, hogy amikor az Úr Jézus beszélt az Isten lelke által, és tanított, akkor ő munkába vitte az apostolokat. És az igazság az, hogy ő kivette a munkából őket. Tehát tudtommal Péter és András halászok voltak, Máté pedig vámszedő volt. Talán lehettek ácsok is közöttük. És amikor elkezdte őket tanítani, kivette a munkából őket. Elvitte őket egy ilyen 3,5 éves tanulmányi útra, és állandóan tanította őket, felkészítette őket a munkára, arra a munkára, amit ő elkezdett, amit ő bemutatott. És miután véget ért a felkészítő, az iskola, a 3,5 év, munkába helyezte őket, de már közben is kiküldte őket, hogy dolgozzanak. Olyan munkát végezzenek, amilyet jóformán senki nem végez, és jóformán senki nem akar végezni. Ki akar a mai világban is olyan munkát végezni, amelyért valamiféle mennyei fizetség jár. Nincsen fix fizetés, nincs adózás sem, ugye, mert nem pénzért dolgozunk, nincsen egy biztosíték, hogy már pedig ez a munka jövedelmezni fog még 20 éven keresztül, amíg nyugdíjba megyünk, sőt, nyugdíjba sem mehetünk. Tehát, hogyha valaki az igazságban, az igazságért tevékenykedik, avagy Istennek a munkatársa, a mindenható Istennek a munkása, neki nincs olyan nyugdíjba menés. Ez is valamelyest leleplezi azt, hogy miről szólnak a vallások, a vallási intézmények, ahol ugyanúgy, mint a legtöbb világi intézményben és munkahelyen van nyugdíj. Van nyugdíj korhatár és nyugdíjba menés. Hogyha az ember megszabadul a világi munkájától, mert Istennek úgy kedves, hogy szabadítsa őt meg a világi munkájától, akkor őt beteszi az ő szülőjébe, az ő aratásába dolgozni, és nincsen nyugdíjkorhatár, nincsen nyugdíjba menés. Ezzel szemben a vallásokban van nyugdíjkorhatár és van nyugdíjba menés. Jézusnak sem volt nyugdíja, az apostoloknak sem volt nyugdíjuk. Nem adóztak úgy, mint a világi emberek, nem gyűjtöttek, nem spóroltak, hanem ezt a munkát végezték életük végéig. És amikor nyugdíjba mehettek volna, akkor némelyeket megölték. Az igazságért, amit hirdettek, némelyeket megölték. És végül, amikor megölték őket, akkor ők nyugdíjba mentek, örökre megnyugodtak, és onnantól kezdve a munka fogalma teljesen megszűnt számukra. Hát, hogyha az ember meglátja a mennyek országát, úgymond üdvösségre jut, ott már nincsen munka. Emlékszem, gyermekkoromban, még ha dolgoztam is valamit, örömmel csináltam, mert a számomra nem volt munka. Amíg még ártatlan voltam, a munka számomra szórakozás volt. A kaszálás is, például, ami nem könnyű munka, nehéz munka, de számomra a szórakozás volt. Meggyőződésem, hogy az egyszerű emberek számára a földművesek, gazdálkodók számára a főképp, hogyha alázatosak, szelidek, ők nem úgy élik meg azt a munkát, hogy az milyen nehéz munka, hanem hozzászoknak ahhoz, és főképp, hogyha gazdálkodnak, állattenyésztéssel foglalkoznak, az nem nehéz számukra, mert szórakozás. Egy öreg juhász elmondta a riporternek, hogy arra a kérdésre, hogy ezt hol tanult ezt a mesterséget, mert ő elmondta, hogy ő milyen munkát végez, mit cselekszik nap, mint nap, és elmondta, hogy a juhok hogy legelnek, meg milyen különböző titkai vannak a mesterségnek. És kérdezte a riporter, hogy ezt a munkát ő hol tanulta, és a juhász válasza a kérdésre az volt, hogy nem tanulta. Ő ebbe beleszületett, ebben nőtt fel, ő nem kellett azt tanulja, az beleívódott az ő életébe. Tehát ő gyermekkorában is azt csinálta, amit idős korában. Hogyha gyermekkorában az játék volt számára, és örömmel csinálta, akkor feltetőleg, hogyha ő valamelyest, mondjam azt, ártatlan maradt, akkor idős korára is az a munka talán szórakozás volt. Még vannak ilyen mesteremberek is, akik egész életükben, gyermekkoruktól fogva ugyanazt a mesterséget űzték, és örömmel csinálták azt, amit csinálnak. Életük végéig. A kovács mester akkor megy nyugdíjba, amikor felvette a fakabátot körülbelül. És a szabómester és az összes. Konkrét példa, barátom, nagyapja 92 éves volt, szabómester volt egész életében, és kérdezte az unokája, hogy tudja ezt ebben a korban is csinálni, ezt a munkát. Azt mondta a táti, hogy hát így ne, és mutatta. De neki az nem volt fárasztó, mert ő azt a munkát tisztességgel csinálta, örömmel csinálta, jókedvel csinálta. Ráadásul úgy, hogy a munkát elvégezte ő a szegény embernek is, a gazdag embernek is. A gazdag embernek több pénzért, és a szegény embernek kevesebb pénzért, vagy pedig semmiért is. Az ember ilyen volt, és ezért nem volt nehéz számára a munka. Az nem volt munka számára. Na de a lényeget szeretném elmondani, hogy azt mondjuk, hogy némelyek azt mondják, hogy nem tudnak munkanélkül lenni. Nem tudnak ülni munkanélkül, így mondják. És ez igaz a világi munkára, tehát nem tudnak tétlenül lenni, hogy valamit ne tennének, ne cselekednének. Mert érzi az ember, az embernek a lelke érzi, hogy valamivel ki kell töltse a lelkében lévő űrt, vagy az időt el kell töltse valamivel. Ezt mindenki érzi. Az ember nem tud tétlenül lenni. Sőt, hogyha az ember meg is próbálná, hogy tétlenkedjen, teljesen biztos, hogy egy idő után már rosszon kezdene járni az ő esze, az ő agya. Ilyen az ember. Tehát nem jó a tétlenség. Jó, hogyha az embernek van elfoglaltsága. Van, akinek nehezebb munkája van, van, akinek könnyebb munkája van. És van, aki szereti a munkáját, és van, aki nem szereti a munkáját. Egy ember minél távolabb van Istentől, annál kevésbé szereti a munkáját. Nekem ez meggyőződése. Számára kínszenvedés. Még a világi munka is lehet örömteli és békességes, hogyha az embernek a lelke olyan, békességben van Istennel. És ő szépen eltöltögeti az időt, ami még hátra van. Békességgel. Valakinek nehezebb a munka, utál dolgozni, utálja a munkáját, de csinálja, mert megszerette a pénzt, imádja a pénzt. Rossz a motiváció. Tehát nem azért csinálta azt a munkát, mert kellett neki a pénz annyira, hanem azért, mert nem volt nagyra vágyó. Szerette azt a munkát, szerette az embereket, szerette az egyszerű embereket, a szegényeket is, és önzetlen volt. Azonban, hogyha az ő motivációja az lett volna, hogy minél több pénzt szerezzen, meggazdagodjon, akkor elképzelhető, hogy várta volna már, hogy azt a munkát ő befejezze, minél hamarabb letegye, nyugdíjba megy. De így nyugdíjba ment, de közben ő még dolgozott, mert örömmel végezte azt a munkát, azt a mesterséget, amit ő megtanult gyermekkorában. Nem tanulta, hanem beleszületett, feltetőleg ő is. Nem kellett tanulja. És öregségére is érezte azt, hogy ő nem tud tétlenül lenni. A kérdés az, hogyha valaki megértette azt, hogy mit tett az Úristen Jézus által az apostolokkal, az ő követőivel, hogy arra hívta őket, hogy dolgozzanak az aratásban, jelképesen, ugye, a búza kalászak az emberek, az embereket úgymond learatta, Isten országának learatta, begyűjtötte, sok szenvedő ember volt akkoriban is, akik a bűnöktől szenvedtek, paráznaság miatt szenvedtek, gonoszság, lopás miatt szenvedtek, betegség, fájdalom, minden volt, és az megérlelte az embereket. A bűn által a törvény megérleli az embereket, mint búzakalászokat. És akkor az emberben megvan érve a bűn, és fájdalomban van, betegségben van, akkor, hogyha hallja az igazságot, be tudja azt fogadni. Az ember jó dolgában, fiatalságával, tele van élterővel, meg tervekkel, álmokkal, nem igazán vágyik az igazságra, nem foglalkoztatja az ember az igazság. Csak hogyha érzi azt, hogy valami nem stimmel ebben az életben, van betegség, van megütközés, van fölösleges viaskodás, meg harc, meg ilyenek. És olyankor ugye az ember elkezd keresni, tehát jelképesen a búzakalász megvan érve az aratásra, hogy az igazság sarlója levágja őt, kivágja őt úgymond a világból, a földhöz ragadt világból, kivágja őt. Hogyha a búzakalászok nincsenek megérve az aratásra, akkor mi beszélhetünk az igazságról, de nem hajlanak, tehát nem akarnak ők bekerülni a sarló alá. Ezért némelyeknél még ugye idő kell elteljen, amíg még próbálkoznak, jól akarják csinálni, mint Ádám és Éva, megbeszélik egymással, hogy hogy lehetne még jobban csinálni, és minél inkább akarják jól csinálni, annál rosszabbul csinálják, annál több a fájdalom, a betegség, a küszködés, a pofoszkodás, a harc. És azáltal a kalász megérik az aratásra. És olyankor jöhet az igazság sarlója, amely levágja őket a mennyek országa részére, begyűjti őket. Persze ezt másképp is lehet értelmezni, hogy amikor az ember már megismerte az igazságot, végül Isten learatja őt, és kiveszi az életből, földi életből. Így is lehet ezt értelmezni. És ez is apostoli munka, ahogy tetszik. Ez is Istennek a munkája. De Isten munkáját kik végzik emberek? A testi emberekkel kik végzik Isten munkáját? Hát Isten gyermekei, testi emberek végzik azt is. És erre a munkára hívta az Úristen Jézus által a prófétákat, az apostolokat, és a bizonságtevőket is, hogy dolgozzanak a szőlőben, az egy másik ugye példabeszéd, a szőlő, szőlőműves, meg szőlőmunkások, a szőlőben dolgoznak, és akkor a gyümölcs megvan érve az aratásra, akkor azt lemetszik, vagy leszüretelik. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten kivett bizonyos embereket a munkából, hogy mostantól ők jobban éljenek, kényelmesebben éljenek, mint a többiek, hanem arról van szó, hogy munkahelyváltás történt. Isten kivette némelyeket, nem mindenkit, a világi munkából, és némelyeknek csökkentette a világi munkát, munkamennyiségét, és kezdte lassan növelni a lelki munka mennyiségét, hogy dolgozzanak az aratásban és a szőlőben, teremjenek gyümölcsöt, metszik meg a szőlőt, és így tovább szántsanak, vessenek, arassanak, szüreteljenek, és így tovább, és így tovább. Tehát erre a munkára hívta Isten az ő gyermekeit, a bizonságtevőket. És a kérdés az, hogy ha Isten erre a munkára hív minket, akik kerestük az igazságot, akiket vonzott az igazság, azért kerestük az igazságot, mert vonzott az igazság. Mi azt hittük, hogy hát mi annyira intelligensek vagyunk, hogy kerestük az igazságot. Emberek, ez hazugság. Az igazság keresést is Isten helyezte belénk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ti választottatok engemet, hanem én választottam titeket, hogy elmenjetek a szőlőbe, sok gyümölcsöt teremjetek. Tehát akik igazság szeretők voltak, és végül megismerték az igazságot, találkoztak az igazsággal, mert az igazság maga kijelentette magát nekik. Az Úr Jézus maga kijelentette magát nekik. Ők munkába lettek állítva. A kérdés az, hogyha a világi életben nem jó dolog a tétlenség. Még hogyha látszólag jó is, mert kényelmes, mert nem kell dolgozni. De érezzük azt, hogy sem a testnek, sem a léleknek nem jó a tétlenség. A kérdés az, hogy ez mennyivel inkább igaz a lelki munkára, arra a munkára, amivel Isten megbízta az ő gyermekeit, hogy az aratásban dolgozzanak, arassanak, az érett kalászokat vágják le, és a finom búzát azt termeljék be a csűrbe, és a konkolt azt kössék kérébe is égessék meg. Ezt a munkát Isten az ő gyermekei által, az ő profétái által, az ő bizonságtevői által, a Jézus bizonságtevői által akarja végezni. Még egyszer a kérdést, hogyha a világi munkában, amikor a világiakért, a mulandó kincsekért munkálkodunk, ha akkor is viszonylag rossz dolog a tétlenség, a henyérés, hát mennyivel rosszabb dolog a tétlenség, amikor a lelki munkára kaptunk elhívást. Arra, hogy arassunk, magot vessünk, legyünk magvetők, meg legyünk szántók a törvény által, a törvényről beszélünk, azáltal szántunk, a törvényhirdetés által szántunk. A másik, aki beszél az evangéliumról, az evangélista, ugye, ő a magvető, meg aki a megmetszi a szőlőt, meg a gyümölcsösben a gyümölcsfákat megmetszi, ő is ugye proféta, vagy akár apostol is. Tehát ilyen munkát végez. Most persze ezt nincs nekünk, hogy mondjam, ilyen oklevelünk, hogy kinek milyen funkciója van. Ezt Isten dönti el. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ma gyógyítok, holnap halottakat támasztok fel. Az Úristen megteheti azt, hogy az ő gyermekét elhívja különböző munkára, különböző munkákra. Az Isten, aki tegnap még magvető volt, ma arató. Annak függvényében, hogy Isten neki mit ad, milyen munkával bízza őt meg. A bizonság tétel, ami bizonságunk, határozza meg azt, hogy milyen munkát végzünk. És a mi munkánk az lehet magvető munka, evangélista munka, apostoli munka, profétai munka, amikor ápoljuk a termést, a földeket, ápoljuk, vizet gocsolunk rá a földre, azáltal, hogy hirdetjük azt, amit Isten szívünkre helyez. Meglocsoljuk a földet, embertársaink szívét meglocsoljuk, a bizonságainkkal, és így tovább, és így tovább. Rengeteg munka van, rengeteg. Az aratnivaló sok, de kevés a munkás, mondja az Úr Jézus. Kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, mert a búzatáblák már fehérek, meg vannak érve az aratásra. És teljesen biztos, hogy mindenhol vannak olyan emberek, akik meg vannak már törve. Az Ádám és Éva projekt miatt megtörtek, a személyes ambícióik miatt, az önmegvalósítási projekt miatt, a pénzimádat miatt meg vannak már törve. És nem értik, hogy hát csak azt csinálnak, amit mindenki más csinál, amit mutatott nekik a társadalom. Hát miért törtek meg? Miért betegek? Honnét a stroke? A szívinfarktus? A különböző problémák? Nem értik ezt. És ilyenkor Isten küldi az ő munkásait, hogy arassanak, vagy teremjenek gyümölcsöt azáltal, hogy a megtört szívűek szívébe beleszórják a magot, az igazság magvát, az örömhírt elmondják. Elmondják azt is, hogy mi a törvény, hogy mindenki értse meg, hogy mi okozta a betegséget, a fájdalmat, a nyomorúságot. Ha a törvényről nem beszélünk, akkor senki nem érti meg, hogy valójában mi a probléma. Minek kell nekem örömhír? Jogos a kérdés, emberek. Hát nekem örömöm van, van pénzem, van feleségem, nem tudom hány gyermekem, vállalkozásom, banki hit elem, mindenem van. Minek nekem örömhír? Hogyha a törvényről nem beszél valaki, ha a proféták, tehát profétai lelkülettel valaki nem beszél a törvényről, akkor jogos a kérdés, hogy minek az örömhír? Evangélium meg ilyenek. Jézus, minek? Nincs sem értelme. De hogyha a törvényről beszélünk, és elmondjuk azt, hogy a bűn zsoldja a halál, és a törvény beszédei által az ember felismeri a saját bűnét, akkor megtudja, hogy mi okozta, vagy mi okozza az ő betegségét, az ő fájdalmait, az ő nyomorúságát. Tehát ezért fontos a János munkája, a kiáltó szó munkája, a bizonságtevők munkája, akik beszélnek a bűnről is, a törvényről és a bűnről, és az ítéletről, hogy a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál, a bűn zsoldja a halál. Erről fontos beszélni a bizonságtevő. Persze nem szisztematikusan, nem gépiesen tesszük ezt, hanem adja mindenható Isten. Úgy tesszük. Ki az ő elhívása szerint? Csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy az evangélium, görögül evangélium, magyarul pedig örömhír, értelmet nyerjen, ahhoz fontos, hogy aki hallja a mi beszédünköt, szerezzen tudomást a törvényről, mert a törvény segít neki abban, legyen neki bűntudata. Ez nem hamis bűntudatkeltés, emberek. Ne értse félre senki a szavaimat, hanem arról van szó, hogy ha az embernek már van bűne, hát akkor tudjon is róla. Tudja meg, hogy neki van bűne, és az okozza a betegséget, a fájdalmat az ő életébe. A törvény hirdetése által lesz az embernek bűntudata. Tudomást szerez a bűnről. És akkor megérti, hogy azért kapta az agyvérzést, a sztrókot, meg a szívinfarktust, meg a prosztatarákot, mert a paráznaság miatt, a bujaság miatt, a csábítás miatt, a különböző bűnök miatt. És megérti a lényeget. És megérti azt, hogy a bűnök, amiket ő elkövetett, rá vannak tapadva az ő szívére, az ő lelkére. És most ebben a momentumban is az ő bűnei őt viszik a nyomorúság felé, az öregedés irányába, a fájdalom irányába. Egyre rosszabb lesz, ahogy az idő telik, az embertől az idő telik, egyre rosszabb lesz. Fájdalom, nehézség, betegség, nyomorúság, és így tovább, és így tovább. És hogyha az ember ezt felfogta a törvény szavának a segítségével, na akkor már lehet beszélni az evangéliumról, akkor egyből van értelme. Hát hogyha az orvos a röntgent nem mutatja meg, hogy valakinek a tüdeje meg van telve daganattal, vagy az agyán daganat van. Hogyha nem mutatja meg az orvos a röntgent, akkor nincsen semmi értelme a gyógymódnak. Hát az orvos nem azzal kezdi, hogy hát uram, meg kell műtsük egy olyan, körülbelül egy olyan 3-4 órás műtétről beszélünk, amit véghez kell vigyünk az ön agyán. A koponyát fel kell nyissuk, és így tovább, és így tovább. Azt mondja erre a páciens, hogy hát köszönöm szépen, de annyira nem érzem jól, rosszul magamot, hogy ezt én vállalja. De hogyha az orvos előveszi a röntgent, és megmutatja a páciensnek, hogy milyen az ő agyának az állapota, hogy tumor van, az agyán, nem tudom én mennyi. Akkor azt mondja a páciens, hogy oké, doktor úr, mikor jöjjek? Mikor lesz a műtét? És akkor már ő kéri a megoldást, emberek. Miért nem fogadják az emberek az evangéliumot? Azért, mert a törvény nincsen hirdetve, a bűnről nincsen beszélve, és a törvényről nincsen beszélve. És ugye a Jézus, az Úr Jézus nevéből ilyen közhely lesz, hogy jaj, ez is szektás, tehát ő is Jézusozik. De ha te beszélsz tisztességesen a törvényről és a bűnről, mert a bűn teszi tönkre az embernek az életét, de a bűnnek az ereje a törvény. A törvény által a bűn megrontja az életünket. Ha az ember ezt felfogta, mert én beszélek a bűnről, a parancsolatokról, és szembesül az ember az ő bűneivel, akkor azt mondja, hogy igen, doktor úr, kérem a megoldást. Az Úr Jézus nekem is megadja, meg tudja adni a bűneim bocsánatát. Persze, hogy igen. Isten lett testé azért, hogy kifizesse helyettünk a büntetést. Ne kelljen bűnhődjünk mi, mert akkor elveszünk. A bűnnek a következménye a halál, a bűn zsoldja a halál. És Isten maga vállalta az Úr Jézusban a bűnhődést ártatlanul, mert ő nem vétkezett semmit. És azt mondta, hogy ki van fizetve, elvégeztetett. Ez az örömhír. De ahhoz, hogy az ember tudjon élni az örömhírrel, szükség van arra, hogy valaki segítsen neki megérteni a törvényt, a bűnt és a törvényt. Mert amíg az ember azt nem érti, a bűnt és a törvényt, nincs ahogy meggyógyuljon. Nem kell neki gyógyszer. Sem Istentől, sem senkitől. Amíg ő nem tudja, hogy ő beteg és miért beteg az ő lelke. Tehát fontos, hogy megismerje a lelke betegségét, a lelke bűneit. Nem is olyan rég volt alkalmam beszélni személyesen egy emberrel, aki nagyon rossz állapotban volt, fizikailag és lelkileg egyaránt, ágyban fekvő beteg volt, és egy olyan másfél órás beszélgetés után, miután ő felismerte, mert én neki beszéltem a törvényről és a bűnökről, ő felismerte a bűneit a törvény fényében, és meglátta, hogy ő mivel okozta a betegséget, a nyomorúságot saját magának. És őszintén megvallotta, sírva megvallotta, hogy igen, vétkes. Elmondta neki, milyen bűnei vannak. És kérdeztem, hogy érdekelne a megoldás, a gyógyulás, az, hogy az Úr Jézus véréért, az áltatlanul kiontott véréért, Isten elveszi a bűneidet. És azt mondta, hogy érdekelni, érdekli őt. Elfogadta a megváltás ajándékát. Tudta, hogy nyomorult, mert minden azt mutatta, a test mutatta, hogy a lélek óriási bajban van. A test egyenlő teszttel. A teszt mutatta, hogy a lélek óriási bajban van. És ő nem tagadta, hogy ja, én jól vagyok, én pozitívan gondolkodok. Ne! Ágyban fekvő beteg volt. Nem tudott már színészkedni, bohóckodni. Az agykontroll már nem működött. És belátta sírva könnyek között, hogy ő bűnös. A 10 parancsot összes pontjában bűnös. És megértette, hogy szüksége van a váltságdíjra, mert másképp az életével, a lelkével kell fizessen a bűneiért, és elfogadta a váltságdíjat. És még aznap este kikelt az ágyból, és meggyógyult, a mindenható Isten, a mi atyánk helyrehozta őt, annak bizonyítékául, hogy neki semmiből nem áll ki a gyógyítás. Feltéve, hogy az ember hajlandó szembesülni a betegségével és a betegsége okával, és látták az ő szerette is, hogy csoda történt, Isten meggyógyította őt. Valóságosan megtörtént, emberek. De hogyan történt meg, hogy beszéltem neki, hogy Jézus így, meg Jézus úgy? Én hiába beszélek én neki Jézusról, a doktorról, mert ő a doktor. Senkit ne nevezetek doktornak, mondja őt, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Én hiába beszéltem neki a doktorról egyfolytában, hogyha ő még fel sem fogta, hogy ő beteg. Hogy neki milyen problémája van, a lelkének milyen problémája, hogy milyen bűnök tapadnak a lelkére. Amíg ezt ő fel sem fogta, én neki a gyógyulásról hiába beszélek. De amikor beszéltünk a törvényről, és ő szembesült a bűneivel, és megtudta, hogy az ő lelkére milyen betegségek és milyen foltok tapadnak az ő lelkére, akkor azt mondta, hogy igen, nekem is hatalmas szükségem van a doktorra, az igazi doktorra. És még aznap megkapta a gyógyulást. Megtelt életerővel, életkedvel, felállt, és látták a szerettei is, hogy meggyógyult. Csoda történt. Igen, csak a test vissza akart menni a régibe. Pontosan a 9 leprás. A 9 leprás egyenlő teszt, az visszakívánkozik a régibe. Most, hogy van egészségem, új egészségem, jó kedvem van, jól érzem magamat, megyek vissza a bűnbe, a saját projektekbe. Legyen meg az én akaratom. Most, hogy meggyógyultam, immár legyen meg az én akaratom. Ilyen hitvány az ember. És ezért az Úristen meg kellett engedje, hogy a betegség valamilyen mértékben visszajöjjön, hogy a lélek nehogy elvesszen. Mert hogyha a test megerősödik, akkor megint telepszik rá a lélekre. Veszi vissza az irányítást a lélek fölött. És a lélek elveszett. Hiába Isten megváltotta, megszabadította, megbocsátotta a bűneit. De hogyha ő az átformálódás útján nem megy végig, az újjászületés útján nem megy végig, akkor a lélek nem fog megmenekülni. A teste meggyógyult, a lepra elment, a különböző problémák elmentek, úgyhogy mehetünk vissza Szodomába és Gomorába, vissza a leprába. Zárójel bezárva, egy kis történet, ami azt igazolja, amiről beszéltem mostanig. Tehát látjátok, hogy mennyi munka van. Persze ezt én sem így tudtam első perctől, mert én is hallgattam ilyen vallásabb videókat is, meg bizonságokat, meg ilyen, hogy Isten csodát tett meg, mit tudom én, és akkor ilyen, én is lettem volna szívesen ilyen varázsló Jézus nevében, akkor halomra gyógyítjuk az embereket, de én hiába gyógyítom halomra az embereket, hogyha a lelkük nem akar meggyógyulni, nincsen semmi értelme. Veszélybe kerül a lelkük, hogy a testük meggyógyul. Mert a testnek a betegsége egy biztonság a lélek számára, hogy nehogy még mélyebbre süllyedje. A test egyenlő teszt. Mit mutat a te tesztet, a te testet? A lelked milyen állapotban van? És akkor így jövünk rá arra, hogy itt óriási a tét, munka bőségesen van. Persze fontos beszélni az evangéliumról, az a legeslegfontosabb, hogy van gyógymód, Van örök élet, van bűnbocsánat, van újjászületés, tiszta ingyen, ajándék. De ezt fontos megelőzze a törvény emberek, hogy a törvényről beszéljünk, hogy az emberek tudják meg, hogy miért van a szükség doktorra. És akkor most például egy videóban most nem tudok én mindent elmondani. Van, aki jobban tud beszélni a törvényről, mint én. Egy időben én a törvényről beszéltem, üvöltöttem, akkor arra volt szükség. Legyen szembesülés. És volt, hogy beszéltem az evangéliumról, az örömhírről. Tehát rengeteg munka van, emberek. Rengeteg munka van. A kérdés az, hogy ha világi értelemben, a világi munkában rossz dolog a henyérés, a tétlenkedés, akkor mennyivel rosszabb a henyérés, a tétlenkedés lelki értelemben? Valaki úgy érzi, hogy nincsen munka, nincs amiről beszélni. Főképp most, hogy ekkora lehetőség van, mindenkinek lehet egy saját temploma, idézőjelben, mert az emberek az interneten vannak, mindenki. A gyermektől az idősig, 80 éves emberik az interneten vannak, és megvannak érve a búzak a lázak az aratásra. Le kéne aratni őket. Kéne beszélni a törvényről, el kéne mondani, hogy Isten mit tett velünk, mit tesz velünk, hogyan szembesít, milyen bűnök miatt lett nekünk a betegségünk, hogyan gyógyultunk meg, milyen megértések jönnek a teremtésről, a bűnbeeséstől, a szabadulásról. Emberek, mennyi munka van? Rengeteg munka van. Az aratnivaló nagyon sok, de kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, mert a búzatáblák már fehérek. Megvan érve a búza az aratásra. A teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését, mondja Isten Pál apostol által. És némelyek, ezt én is tapasztaltam, megéltem, hogy nem azt csináltam, amire Isten engemet elhívott, és nem volt békessége. Egy jó szabó, egy tisztességes szabómesternek van békessége az ő munkájában. Hát mennyivel nagyobb a békesség abban a munkában, amit mi végezhetünk az Isten kegyelme által, a Krisztus beszéde által. És hogyan lenne nekünk békességünk, hogyha azt a munkát nem akarjuk végezni? Pedig Isten felkínálja már most, menjél be a te urat örömébe, ha te dolgozol az aratásban, a szőlőben, menjél be a gazda örömébe, Gaspadin, azt mondja az orosz. Az úr, Gaspadin, Isten ezt mondja. Az úr, a gazda örömébe, menjél be, te bemehetsz az úr örömébe, mert jó, hűséges szolga voltál, és dolgoztál az aratásban, és van békességet az Úr Jézustól, aki nem úgy adja a békességet, ahogy a világ adja. Ez volna a mi munkánk, a mi elhívásunk. És hogyha egy szabómester tétlenkedik, neki nincsen békessége. Egy becsületes munkás ember azt mondja, hogy ő nem tud munkanélkül létezni. Én sok ilyen emberrel beszélgette, hogy nem tud munkanélkül létezni. Mi lelkivé váltunk, és a lelki munkával bizattunk meg, a mennyei munkával bizattunk meg, mert Isten lélek, Isten test által szól a testi emberekhez. Szükség van a te testedre, az én testemre. Isten a mi testünket templomnak nevezi. Templomnak. Mert a mi testünk által, a mi templomunk által megszólítja az embereket, és beszél a törvényről, a bűnről, a probléma okáról, a betegség okáról, és a gyógyulás lehetőségéről, a lelki gyógyulás lehetőségéről. Ilyen a mi jóságos Istenünk, a mi atyánk, és mindenkit arra hív, hogy kezdjen el dolgozni, mert minél jobb kedvel dolgozunk a mennyei munkálatokban, annál inkább kivesz a mi atyánk a fölösleges, hiába való munkából, a rothadásért való robotolásból, és adja nekünk a mennyei munkát, minden nap, a mindennapi kenyeret. A mindennapi kenyér az a mindennapi munka, a mindennapi bor, a mindennapi bor, vagy a mindennapi vér, a kettő ugyanaz, ezek ugye jelképek, képes beszéd. A mindennapi kenyér, a mindennapi bor, a mindennapi vér, a vér és a bor az jelképesen az Úr Jézus beszéde, a Szentléleknek a szava, amikor Isten beszél hozzá, hogy mit csináljál. Hát ő elmondja, mit csinálja. Ez a bor és ez a vér. És a kenyér az, hogy mi azt meg is cselekedjük, magot vetünk, dolgozunk, beszélünk a törvényről, az örömhírről, a megváltásról, a bűnök bocsánatáról, a lélek megtisztulásáról, az újjászületésről, a mennyek országáról, a mennyi látomásokról, amit ad a mindenható Isten. Rengeteg munka van, emberek. Azt, hogy mi kapjuk Istentől a látást, a tanítást, az a bor és a vér és a víz, az életvize, és az, hogy megosztjuk embertársainkkal, az a kenyér, úgy eszem a mindennapi kenyeret, úgy eszem az ő testét, én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr Jézus. Ő az élet kenyere. Azt mondja, aki nem issza az ő vérét, és nem eszi az ő testét, abban nincs élet. Hát inni az ő vérét, inni a bort, azt jelenti, hogy hallani őt, az ő szavát megismerni, hallani őt, kapni tőle tanításokat, kijelentéseket, enni az ő testét, mert arra használni a testünket, amire ő is használta, magunkra ölteni az ő testét, az ő cselekedeteit magunkra ölteni. Ezt jelenti enni az ő testét, nem a templomban az ostya, meg a mit tudom én, az úrvacsora. Én most nem azt mondom, hogy ne csináld azt. Ha valaki eddig csinálta, és erre békessége van, csinálja, de ezt hiába csináljuk, hogyha a gyakorlatban nem tesszük azt, amit az apostolok tettek, amit az Úr Jézus tett, hogyan legyünk mi a világ világossága? Azáltal, hogy az ostyát vesztük a szájunkba, és mosolygunk a papbácsinak? Emberek, örültség! Úgy lehetünk a világ világossága, hogy isszuk az ő vérét, az ő szavát, beisszuk az evangéliumból, az írásból, a Bibliából, de halljuk őt, kapunk megértéseket, isszuk az ő szavát, beisszuk a szívünkre az ő szavát, és úgy esszük az ő testét, hogy az ő testét, az ő cselekedeteit magunkra öltjük, azt cselekedjük, amit ő cselekedett. Szentlélek által nem bolondul a saját fejünk szerint, hanem Szentlélek által cselekedjük azt, amit ő is cselekedett, az apostolok cselekedtek, inni az ő vérét és enni az ő testét. És rengeteg a munka, emberek. Kevés a munkás. Némely munkás olyan munkát végez, amit nem is ő kéne elvégezzen. A másik helyet végzi a munkát, mert a másik befogta a száját és hallgat. Pedig ő is megkapta az ajándékot Istentől, de elhallgatta, szégyelli Isten nevét, az Úr Jézus szavát szégyelli. És akkor egy másik kell végezze a munkát helyette is. Én is voltam úgy, hogy kaptam Istentől egy fontos megértést, egy fontos kijelentést. És azt hittem, hogy nem fontos. És én arról nem beszéltem. És másnap hallottam, hogy Isten tőlem azt elvette, azt a kijelentést, és odaadta valaki másnak. Egy másik bizonságtevő beszélt arról, amiről én kellett volna beszéljek. Ilyen történt velem is, emberek. Szégyen vagy nem, ez van, ez történt. Egy másik bizonságtevő beszélt arról, amiről én kellett volna beszéljek. Mert én hűtlen voltam, és néha egyes bizonságtevőkre nagyobb teher tevődik, pont azért, mert a testben lévő többi bizonságtevő nem végzi a munkát, amit Isten neki a szívére helyez, azt ő nem osztja meg, nem töri meg a kenyeret, és nem osztja meg. Pedig fontos volna, ahogy Jézus a bűnösök helyett kapta a pofont, a megaláztatást, a kínokat, és a fájdalmas halált, a kínszenvedést, ugyanúgy vannak bizonságtevők, akik a többi más bizonságtevők helyett végzik azt a munkát, helyettük is végzik azt a munkát. Nagyobb teher tevődik rájuk, mert némelyek valamiért tétlenkednek, pedig még a világi életben is rossz a tétlenkedés, szégyen a tétlenkedés. Még a világi életben is igaz, amit mond Pál apostol, aki nem dolgozik, ne is egyék. Tehát szégyen volt a tétlenkedés. Aminek is hallottam, egy fiatal ember azt mondta a telefonban, hogy valakinek, hogy én ne ragadj, de én szégyellem, hogy te dolgozol, és én nézem. Én ezt szégyellem. A világi életben, emberek, ez működik. Egy tisztességes, becsületes munkás szégyelli, hogyha a társa dolgozik, és ő nézi, hogyha ez igaz a világi életben. Mennyivel inkább igaz a lelki életben, a mennyei munkában, emberek? Van-e munkád? Van-e kenyered? Van-e, amit megegyél? Van-e, amit megigyál? Van-e, amit felvegyél? Meddig tétlenkedünk, emberek? Most még van lehetőség dolgozni az aratásban. És hatalmas a fizetség, emberek. Hatalmas felfoghatatlan a fizetség, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív fel nem foghatott. Ilyen mennyek országa, és Isten mindenkinek adja, ajándékba adja. De azáltal épül bennünk a mennyek országa, hogy esszük az ő testét, isszuk az ő vérét, cselekedjük azt, amit ő mond, bizonságot teszünk. Márk is megkapta a minap, hogy mindennél fontosabb, Isten országa belesújkolta az ő fejébe, hogy a bizonságtétel, fontos a bizonságtétel, és a tétlenkedés nagyon rossz, lelki értelemben a tétlenkedés depresszióval jár. Fizikai értelemben a tétlenkedést ott el lehet henyélni valamivel, el lehet ottan ütni az időt valamivel. De lelki értelemben a tétlenkedés depresszióval jár. Ezt én is tapasztaltam, emtek. Elmondtam azt, amit elmondhatta. Isten kegyelme által. Aki megérthette, az meg is értette. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!